Üdvözlöm a kedves hallgatókat! András Petra vagyok, és ma a Pirokingával fogok beszélgetni. A mai témánk egy rendkívül fontos és érzékeny téma, méghozzá a gyermekbántalmazás. És miért tartom ezt a témát kiemelten fontosnak? Azért, mert hiszek abban, hogy minden gyereknek joga van a biztonságos és szeretetteljes környezethez, ahol felnőhet, fejlődhet és boldog lehet. Sajnos a gyermekbántalmazás még mindig jelen van a világunkban, a számos nemzetközi egyezmény, EU-s rendelkezés és a helyi törvények ellenére is. Ezért fontos, hogy beszéljünk róla, hogy felhívjuk rá a figyelmet, és segítsünk azoknak, akik átélnek ilyen helyzeteket. A mai epizódban a Kinga segítségével fogjuk megvizsgálni a bántalmazásnak a hátterét, a miértjeit és a lehetséges negatív hatásait a gyerekekre. Szia, Kinga! A bevezetőm után rögtön az első kérdéssel szeretnék kezdeni.
Sziasztok, szia, Petra!
Miért verik a szülők a gyerekeiket? Miért bántják őket?
Az egyik oka, hogy nincsenek felkészülve a szülőségre. Egy másik oka, hogy szellemileg nem elég érettek, tehát az intellektusa az gyengébb, és ezért az agresszió kezelés, dühkezelés is alacsonyabb szinten van nála. Tehát, hogy az a szint, ami egy átlag embernél kiüti a biztosítékot, az egy gyengébb intellektusunál már előbb. És hogy nagyon sokszor ezért lehet megfigyelni azt, hogy szociálisan hátrányosabb helyzetű családokban sokkal gyakoribb az, hogy bántalmazzák a gyerekeket fizikálisan, szexuálisan, verbálisan meg pláne.
De szerintem ezt a témát érdemes lenne onnan kezdeni, hogy már a bántalmazó szülőt is bántalmazták gyerekkorában, és emiatt lett ő bántalmazó?
Igen. Tehát, hogy aki nem egy bántalmazó légkörben nő föl, annak nem is jön az az inger, hogy akkor bántsa a gyerekét. Egészen más megoldási módokat adunk át akkor a gyereknek, hogyha ő például valami miatt nem jól érzi magát, és a modern szóval éve hisztizik, hogy akkor nem oda csapok, hanem próbálom megfejteni, hogy mi ennek az oka, hogy ő most miért van kiakadva. A bántalmazó családban felnőtt gyerek viszont azt tapasztalja meg gyerekként, hogy bajod van, na kapsz egyet, majd akkor elhallgatsz, vagy leöntelek vízzel, vagy mit tudom én, bedúglak a kádba. És mivel ezt egy megfelelő megoldási módnak könyveli el a gyerek, mert hogy végül is akkor abba hagytam, akkor felnőttként ő is ezt egy jó megoldásnak fogja találni.
És még maradva a szülők témájánál, majd később rátérünk a gyereknek az átélésére is, hogy melyik a gyakoribb? Az, amikor mind a két szülő bántalmazó, vagy csak az egyik? És a másik az csak passzívan bántalmaz, tehát eltűri a történteket, és nem védi meg a gyereket.
Ez pont így van, ahogy mondott Petra, hogy ilyenkor mind a kettő bántalmazza. Tehát ha én elnézem, hogy a párom bántja a gyereket, akkor én ugyanúgy bántalmazom a gyerekemet, mert nem védem meg. Lehet, hogy én nem csapok oda, de az neki ugyanannyira fáj, hogy én nem védtem meg őt.
Igen, igen. Ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy hallottam egyszer egy történetet, ahogy összehasonlítják azt, hogy amikor a szülő nem védi meg a gyereket a másik szülő bántalmazásától, hogy ugye mondják azt a tyúkra, hogy tyúkesze van, és hogy kicsi az agya, buta állat. És hogy amikor a kotlónak ott vannak a tojások, és éppen költi ki a kis csibéket, és hogyha akárcsak egy kicsit közelebb mész, vagy hozzáérsz a kotlóhoz, teljesen ki kell önmagából, és mindent, mindent elkövet azért, hogy megvédje a tojásait, a még kisekkelt kis csirkéket. És hogy ehhez képest pedig emberként, amikor szülőként a te gyerekedet, legyél akár apa vagy anya, de hogy a másik, a te házastársad, vagy volt párod, bántja a te gyerekedet, és hogy ezt így eltűrjük. És ez így nagyon velem maradt ez a hasonlat, mert nagyon, nagyon elgondolkodtató.
Elgondolkodtató, így van. Egyébként kliensek többsége azt szoktam mesélni, aki bántalmazó családban nő föl, hogy nem is arra haragszanak a legjobban, aki bántotta őket, mert ő legalább kifejezte azt, hogy dühös, hanem arra, aki csöndben elnézte ezt az egészet, és nem védte meg őket.
Igen, igen. Mert ugye, aki mondjuk egy bántalmazó családból származik, és valamilyen úton, módon eljut terápiába, ahol elkezd dolgozni a múltjával, és ugye meg tudja fogalmazni ezeket, hogy mi nem volt jó az ő felnövekedése során, és hogy ő mit szeretne máshogy a gyerekével csinálni, azoknak az embereknek nagyon nehéz azt befogadni, hogy de miért nem tudták kiállni mellettem? És miért nem tudtam megvédeni? Hiszen majd, hogyha nekem is lesz gyerekem, akkor majd én ki fogok állni a saját gyerekemért. Tűzön, vizen keresztül. Ugye mondják azt, hogy az anya a legveszélyesebb, amikor megszületik a gyereke, mert hogy akkor így mindent.
Igen, egy anya tigris.
Tehát, hogy a falon keresztül megy a gyereke érdekében, igen.
Nagyon sokszor az van, hogy a gyerek sajnálja az anyát, mert általában ő szokott lenni az, aki nem veri a gyereket, csak ugye asszisztál az apának, aki veri, hogy jaj, szegény anyámnak is mit kellett kiállnia, és amikor rájön arra, hogy de anyám asszisztált abban, hogy apám vert, akkor kijönnek ezek az érzések, hogy hát akkor most ki is az én anyám, vagy hogy vagyok én az anyámmal, most kire is kell haragudnom? Apámra, aki kiszámítható volt, mert tudtam, ha részegen jön haza, akkor kapunk tőle egyet, vagy az anyám, aki csöndben eltörte ezt az egészet? És ilyenkor egy ilyen világ omlik össze a kliensekbe, hogy akkor most így mi van, hogy eddig akit szerettem, azt most, azzal most mit csináljak? Most akkor hogyan viszonyuljak hozzá? Akire azt gondoltam, hogy így jó anya, meg ott volt, meg szegény, meg akartam menteni, ugye, hogy apám őt se bántsa, akkor én, mint szülőként milyen mintát viszek tovább? Egy egészen más mintát kell, de akkor miért? Hogyan?
Igen, és hogyha nincs minta, jó minta, amit tovább lehet vinni, akkor az ilyen ezerszeres nehézség az embereknek, mert én is személyes tapasztalatból tudom, hogyha a rossz mintát meg akarod változtatni, akkor nagyon-nagyon oda kell tenned magad, hogy valami jó süljön ki ebből, és mondjuk ne okoz még nagyobb bajt, mint amit el akartál kerülni.
Igen, és akkor itt van a bántalmazás, hogy ugye attól, hogy én fizikálisan nem bántom a gyereket, attól én még tudom bántalmazni. És a legfájdalmasabb, amikor szavakkal bántjuk a másikat. A legaljasabb, amikor nem
Igen.
szólok a gyerekhez. És
Úristen.
akkor gyere pitizni, és tudd meg, hogy te rossz vagy. És ha kiengeszteltél
És
még,
kérje bocsánatot.
igen, kérjél bocsánatot, és tudd meg, hogy akkor is te voltál a hibás.
Igen, és ilyenkor hangzanak el ezek a mondatok, hogy azért vertelek meg, mert megérdemelted, vagy mert hisztisztél, vagy mert nem úgy viselkedtél X évesen, ahogy én azt elvárom, hogy te viselkedj. De általában a legtöbb esetben nincs is letisztázva az, hogy mi az elvárás, és ugye ez zavarja össze a legjobban az embert, a gyereket legalábbis, mert például felnőtt emberként én se szeretem azt, hogyha nem tudom, hogy mi az az alapvető elvárás, amit nekem a munkában el kell végeznem, vagy el kell érnem, vagy ahogy viselkednem kell egy adott szituációban. Na most, hogyha ott van egy 4-5 éves gyerek, aki csak úgy van egy érzés benne, amit valószínű, hogy egy ilyen szülő nem segített neki megismerni, nem segít neki megélni ezt az érzést, és nincs ott mellette, miközben fájdalmat, szomorúságot, dühöt érez, akkor ezek a mondatok, hogy megérdemelted, vagy mert hogy hisztizel, ezek milyen érzéseket, vagy milyen nyomokat hagynak a gyerekben?
Hát nagyon mély nyomokat. Az első az, hogy velem nincs rendben minden. Hogy velem csak a baj van. Hogy én nem vagyok jó, értéktelen vagyok, semmire se fogom vinni. És hogyha nincs valaki, egy jó pedagógus, vagy egy jó szomszéd, vagy egy nagyszülő, aki ezt kompenzálni tudja, akkor ezeket én mind be fogom teljesíteni, hogy tényleg semmire kellő leszek. És ebbe ez a szörnyű.
És ezt ugye el is fogja, tehát hogy ami később az önbecsülése, az önbizalom kialakulásánál ez gondolom egy ilyen hatalmas hátrány.
Igen, igen.
És térjünk át arra, hogy mondjuk a jogrendszer hogyan védheti ezeket a gyerekeket, vagy bármiféle gyámügyi rendszer, bárhol is legyünk a világban. Van erre valami megmozdul?
Hát próbálkoznak a rendszerek megvédeni ezeket a gyerekeket. Van sok olyan bántalmazási mód, ami ki se derül. Tehát a szexuális bántalmazás általában nem szokott kiderülni. Vagy ha ki is derül valahogy, a gyerek vissza szokta vonni. Úgyhogy azok ilyen titkos sebek maradnak általában. Ugye jön a társadalom, hogy de ki kell mondani, meg jelezni kell. Csak egy pici gyerek esetében, nézzünk egy 6 éves kislányt. Oké, jelzem, de akkor elvesznek. Akkor mi lesz velem? Tehát jó, hát ezt csinálja apa, de hát mégis az apukám, meg szeretem, mert minden gyerek szereti a szülőjét, akkor is, ha bántalmazza, hogy az a félelem, hogy mi lesz velünk, meg mit fogok kapni, ha kiderül, hogy én ezt jeleztem, ez sokkal nagyobb annál, hogy elmondjanak bármit is a gyerekek. Tehát a félelem az hatalmas bennük. És nem tud a rendszer nagyon mit tenni. Oké, kiderül, elkezdik vizsgálni, kimegy a gyámügy, a családsegítők, rendszeresen ellenőrzik, hogy feltételek megvannak-e, kikérdezik őket, és ha az derül ki, hogy ki kell emelni a gyereket, hová kerül? Milyen nevelőszülőkhöz? Azok megfelelőek lesznek? Be tud illeszkedni a gyerek? Vagy majd ott is gondok lesznek, és akkor visszakerül a gyerekek csúnya szóval gyűjtőhelyére? Tehát, hogy most nevelőotthonban legyek? Vagy a családban maradjak? Vagy nevelőszülőkhöz? Tehát, hogy ez egy hatalmas nagy kérdés, meg nem is tudja ezt egy kisgyerek, hogy akkor mi lehet utána.
Igen. És ugye már ezáltal is traumák sorozata indul el. Tehát, hogy, és ugye mondjuk egy gyerekben, most jó indulattal szólva, tehát, hogy ő lehet, hogy inkább azt mondja, hogy jaj, kitaláltam az egészet, csak ne vegyetek el a szüleimtől, csak hagyd legyek ott. Mert hogy én jó gyerek vagyok, én megígérem, hogy jó leszek, és akkor majd nem fogok kikapni. Nem kell apának Pontosan. Megverni.
Azért ver meg, mert rossz vagyok. Tudod, ez szokott lenni a gyerekekben. De nagyon sokszor egyébként az van, hogy ilyen rejtett tüneteket produkálnak, tehát, hogy ha ilyen finoman bántják a gyerekeket, akkor mit tudom én, elkezd bepisilni, bekakilni, vagy nem csak bekakilni, székelési problémák, ugye a széklet visszatartás, vagy dadogás, vagy még egy csomó minden lehet. Tehát, hogy amit bántalmazásra ad okot. És itt most ilyen apró bántalmazásokra is gondolok, tehát, hogy vannak bizonyos helyzetek, ami túlzott stresszt jelent a gyereknek, hogy szeretnék a szülők, hogy nagyon jól sportoljon, de nem hoz olyan eredményeket, ezért kapni szokott, hogy többet kéne edzened, jobban oda tenni magad, miért nem vagy olyan ügyes, mint az, aki később kezdte. Tehát, hogy ezek is mind bántalmazóak a gyerek szemszögéből. És ezeket a törvényekkel nem tudják kiiktatni. Vagy például van ez a nagy integráció, hogy integráljuk a fogyatékosokat a normál iskolába, normál óvodába. Megtehetik, integrálják. A pedagógusok is közrejátszanak. Csak egyetlen egy momentumot felejtenek ki a törvényhozók, hogy egy gyerekközösségbe kerülnek be azok a kisgyerekek, és ami más, és idegen, azt a többi gyerek észreveszi, és piszkálni fogja őket. És azt a fogyatékos gyerek nem fogja jó néven venni, hogy őt az egészséges társai bántják. Mert az is bántás, hogy ki van közösítve. Hogy például nem akar senki mellé ülni, vagy nem akar senkivel együtt dolgozni, vagy minden szünetet egyedül tölt az iskolába. Tehát mi integrálod?
És ezzel kapcsolatban...
Mondja nyugodtan.
Bocsánat, csak hogy ezzel kapcsolatban a szülőnek merülhet fel felelőssége? Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az a gyerek fogja kicsúfolni a furcsát, vagy a másmilyen gyereket az iskolában, aki mondjuk otthon is azt hallja, hogy jaj, mert ő fura, jaj, mert vele nehogy mellé üljél, mert ő nem olyan gazdag, mint mi, vagy egy kicsit koszosabb ruhákban jár, vagy régebbi ruhákban jár. Tehát, hogy alapvetően ezt otthonról hozza a gyerek.
Igen, igen. Nem? Tehát a szülő hozzáállása az nagyon fontos. Jó, a gyerek érzékeli, jelzi otthon, hogy van egy ilyen, nem tudom, miket csinál az a gyerek, akkor a szülő beszélhet vele, hogy igen, neki nem tudom, van valami szindrómája, aki ilyen kisgyerek ezzel a szindrómával rendelkezik, ő így szokott viselkedni, vannak fura kézmozdulatai, vagy grimaszolgat, vagy a vállát vonogatja, és akkor ezt, ha otthon megbeszéljük, akkor el tudja fogadni ezt a kisgyereket. Most nem feltétlenül kell, hogy akkor ő mindenképp barátkozzál vele, mert hogy te legyél jó gyerek, de ha elfogadom, akkor nem lesz gond, ha a tanárnő összetesz vele engem. Ugye nagyon sokszor a bántam, az a kisgyerek, aki bánt másokat az iskolában, ott őt otthon is bántják. Tehát azt viszem tovább, amit én kapok. Ha otthon rendben vannak a dolgok, akkor nem jön belőlem az, hogy a másikat piszkáljam.
Igen, tehát hogyha otthon megkapja azt az elfogadást és a kellő szeretetet, akkor elmegy közösségbe, és ő is ezt fogja továbbadni, hiszen nem ismer mást, hogy mit lehetne továbbadni. De ugye itt is bejön az, amit így az alapvetése az egész munkátoknak, hogy terápiára kell járni. Ahhoz, hogy te olyan felelősségteljes szülő tudj lenni, hogy ezeket tud úgy kezelni, ahogy kell. És olyan gyereket nevelni, amilyet szeretnél. Vagy aki ugye jól fog boldogulni a világban.
Tapasztalatom alapján általában a gyereket sokkal szívesebben tolják be terápiába a szülők. Mert azt gondolják, hogy a gyereknek van baja, és akkor, hogy ő legyen rendben, holott a szülő átformálná egy picit a saját gondolkodásmódját, meg bizonyos dolgokat másképp csinálna otthon, akkor a gyereknek is elmúlnának a tünetei. Csak ezt a szülők nem akarják fölismerni, mert akkor a szülőségükön esik csorba, úgy gondolják. Holott itt nem erről van szó, arról van szó. Vannak dolgok, amiben nem tudok ráhangolódni úgy a gyerekemre, ahogy kellene. Mert más típusok vagyunk, más érdekel minket, de lehet találni egy közös nevezőt, és ezt a szülőnek kell megtalálni, és ebbe tud egy szakember segíteni. Hogy akkor hogy tudnék a gyerekemhez úgy közeledni, hogy akkor ő is közeledik, és meg legyen ez a harmónia köztünk.
Igen, ez pont szerintem az ADHD-ról szóló epizódban említetted, ezt a ráhangolódást, hogy az ADHD-s gyerekre is rá kell hangolódni, csak máshogy, és hogyha nem megy, akkor is segítséget kell kérni, és nem szégyen az, hogyha az ember segítséget kér, mert itt van lehetőségünk arra, hogy külső segítség, tehát egy külső szemlélő mindig máshogy látja, mint egy barát vagy egy családtag a szituációt, és ez nagyon sokat segíthet.
Úgy van. Úgyhogy, ha valakinek segítségre van szüksége, akkor szívesen látjuk.
Jól van, köszönöm, Kinga, a beszélgetést.
Én is. Sziasztok!
Szép napot, sziasztok!